Illyés Gyula beszél Babits Mihályról, Babits esztergomi házáról. A felvételt Bokros Katalin készítette 1978. májusában.
Sokszor beszéltem már Babits esztergomi házáról, de a lényeget még nem igen mondtam el, hát arról beszélnék inkább. Pontosan arról, hogy miért költözött oda Babits Mihály. Babits nem szeretett emeleten lakni. Így Szekszárdi saját szülőházát is kényelmetlennek érezte, emeletes volt, bár vidékiesen vakolt és fehérre meszelt. Az építető őse, a dédapja, helyébe ő úgy tervezte volna, hisz hely volt rá bőven, hogy minden helyiségbe rögtön a földszintről legyen út a bemenetelre. Ahogyan a parasztházakat is építik, és ahol abban az időben Szekszárdnak majdnem minden háza épült. Viszont Babits szeretett magasba lenni, és messzire nézni tágtájra. Ez pihentette a betűk fárasztotta szemét, az eszméken, verseken forgó agyát, ezért vándorolt föl már gyerekkorába, diákkorába és könyvekkel még Szekszárdon, a szüleinek a magas présházába, és ottan töltötte majdnem minden szabad idejét nyaranta. Ehhez hasonló tanyára és tájra vágyott, amikor élete úgy alakult, hogy kora tavasztól késő őszig akár vidéken is élhetett. Semmi nem kötötte akkor a városhoz, úgy pedig, hogy semmi állása, helyhez kötött megélhetése nem volt. Pénze sem volt. Így egy hegyi présháznál nagyobbra nem gondolhatott, de nem Szekszárdon, nem messze Pestről, hanem itten valahol a közelben. Eredetileg az esztergomi hegyi tanya sem volt sokkal több, mint egy hegyi présház. Kocsiút sem vezetett oda, egy szűk, szurdik csapásból kellett hozzá fölkapaszkodni, igen meredek, primitív lépcsőkön. Ehhez is segítő baráti buzgalom és kölcsön juttatta. Lakályosság tétele esztendőkre elhúzódott volna még tovább, ha a Baumgarten alapítvány mennyből lehulló jövedelme nem ad rá módot, hogy tágítsa ezt a házat. Kegyetlen meredek volt ez a följáró, megpihegtette úgy az embert, mint nem tudom én hány emelet. De a házba mégis kertből lehetett egyenesen bemenni, kilépve a csöpp szobából szintén rögtön földön, homokos úton találta magát az ember, gyepet taposhatott. Szóval azt, amit Babits mindig összefűzött a lakással. Állhattam én Babits oldalán a szekszárdi szöllőhegy présháza előtt is. Lent a Sió széles lapája azt a kort idézte, amikor a Sió és a Duna ott még egyesült. Egy kicsit följebb haladva a városra láttunk, le Szekszárdra, a hajdani, római, kisvárosi Aliszkára. Akkor már egyre másra harangszó szállt persze belőle, a légió kürt jelei helyett. De álltam épi Babits mellett az esztergomi hegyen is. Magyarázat nélkül nézhettem a lenti tájat, lent lapály volt itt is, messze csillogó Duna, s a prímási város szinte szünet nélkül küldte a harangszót, szóval ez a táj majdnem olyan volt, mint Szekszárdon. Ezt kereste Babits, és ezt teremtette meg ott, mondom, igen apró kihadásokkal, illetőleg hát apró építkezésekkel. Amikor először tölthettem időt az esztergomi előhegyen, naponta leereszkedtünk a városba, úsztunk egyet, egy egész csendes kis úszoda volt ottan, bevásároltunk, szipáltuk fel a friss főzeléket a duzzadó irattáskákban. Ez az idő biz gyorsan elmúlt. A betegség, amelyet kezdetben asztmaként emlegettek, egyre többször kifullasztotta fele úton már a költőt, végül teljesen oda rögzítette fönn a hegyre. Afféle toronyba zárta. A város is, de aztán az ország is úgy tekintett föl rá az igényes és magányos költőre, mint aki kedvére él a maga elefántcsont tornyába. Kevés művészi magányt látott közelről az, aki Babits hegyi házára az elefántcsont torony szót kimondta. Az elefántcsont drága anyag, ára az ókorban az aranyéval vetekedett. Tornyot abból legfeljebb asztali díszül csináltatott, akinek volt módja még olyannal is ékeskedni. Babics elefántcsont tornyába alulról beszivárgott, felülről becsepegett a víz, a vakolat megpuposodott és lehult a falról, a költőházas pár maga kente rá az olajfestéket. A szél meghasaltatta a gyertyalángot, éjjente megemelgette a függönyöket, a könnyebb takarót. Az esztergomi elefántcsont torony olyan volt, mint általában a nem érvényesülésre, hanem a mesterségükre adó művészeké, akik dacolnak akár a szegénységgel is. Babics igényes volt, de nem szerette a magányt. A félreértést azt szülte, hogy aki szenvedéllyel szavalja a Horáciuszi Procul Negociuszt, az vallja is azt. Valóban Babicsnak van ilyen verse, nyájas magasságba csüng dombtetőn a ház, de én zordon ülök benne, mint Jeremiás. De ő nem elvonuló proféta volt. Nem csak a siránkozó nézője a lenti világnak. Őrszem inkább. A műveltség az emberi világ magas figyelő posztján, ahogy szintén leírta, egy írógéppel, mint tört vitéz egy rozzant gépfegyverrel. A lenti közösség szívós tagjaként így ült ő, így feküdt aztán, még csak le nem vitték innen hordágyon, néhány nappal azelőtt, hogy sírba eresztették azt az elgyötört testet, melyben a végsőkig lobogott a lélek, az oldhatatlan remény, hogy érdemes a küzdelem a társakért is.